Istentől az élet forrásától elszakítják. Ilyen például a mai szentlecében említett részegeskedés, fajtalanság, tehát sok minden olyan függőség, amit a mi modern korunk még ki is bővített, kezdve a internet függőségtől, a telefon függőségtől, ezek mind ugye húsba kötik az ember lelkét, látszólag pillanatnyilag egyfajta könnyebbséget hoznak, egyfajta szellemi vagy testi kielégülést okoznak, de utána az ember még mélyebben belezuhan az értelmetlenségbe, az ürességbe, a lelki megkifosztottságba. És éppen ezért a mai evangélium egy gyógyulást mutat be számukra, rámutatván, hogy a gyógyulást, a vigaszt, a belső lelki végét és összhangot egyedül Istennél kell keresni, mint ahogy tette ez a király ember. Feltetően pogányról van szó, de mégis valamiképpen ismeri, hogy milyen az a helyes viszony az Istennel, amiben kellene legyen minden ember. Ő nem üzletelni akar Jézussal, hogy nagyon sokszor megtesszük, hogy ígérek, adok valamit, ha megnyugítod a fiamat, adok valamit, olyan, mint egy automata, hogy bedobom a pénzérmét is kijön az, amit megvásároltam. Nem, mint egy teljes bizalom, egy emberi odafordulás nyilvánul meg a király ember részéről, egy nagyon egyszerű kérés, jöjj el, mielőtt meghal a fiam. Ő tudja azt, hogy az Úr Jézus együtt érez ezt egy apának a fájdalmával, pontosan tudja, hogy egy szülőnek nagyon sokszor az ő gyermekének a betegsége, a fájdalma sokkal jobban fáj, mint a sajátja, vagy bármelyik hozzánk közel álló ember, amikor látjuk, hogy szenved és nem tudunk segíteni, a sokkal rosszabb, mint ami magunk szenvedni. És talán ezerszer vállalkoznánk mi magunk a betegsége, a fájdalomra, csak hogy azt a másikat meg tudjuk menteni. Tehát pontosan tudja az Úr Jézus ezeket az érzéseket, ezt a helyzetet, és ez a királyember bízik az Úrnak az együttérzésében. Tudja, hogy az Úr képes és akar is rajta segíteni. Ti a betegsége tanította őt erre. Igen, testvérek, nagyon sokszor az Úristen képtelen földi betegségekkel, csapásokkal, szeretteink elvesztésével vezetni minket magához. Képtelen sokszor fájdalmas módon elvenni a mi földi mankóinkat, biztonságainkat, amiben kapaszkodunk, amiben bízunk, és azt elérhessen, hogy egyedül ő legyen a mi támaszunk, a mi biztosítékünk, a mi jövőnk. A mai napon az Anya Szent Egyház egy nagyon komoly szentre, Tölvi Szent Bruno-ra emlékezik, aki a kartagozi rend az egyik legszigorú férfi szerzetes rend, egy társas rendben rendben alapítója, és róla azt mondja a legenda, hogy egy sikeres professzori karriert befutott ember volt a Kölni Egyetemen, amikor az egyik professzor társa meghalt váratlanul. És miközben fölravatolozták a templomban és énekelték mellette a halott és odosvár, egyszer csak ez a köztiszteletben álló, talán szentéletűnek is tartott professzor fölkel a ravatalról, és azt mondja, hogy jaj, nekem Isten ítélőszék elé kerültem. Aztán, ahogy tovább haladtak, és utána ismét voltak összeadott a ravatalnak. Egy rövid idő után megint csak föléred a halott, fölül a ravatalon, és azt mondja, hogy jaj, nekem, mert vádolnak engem a titkos bűnei miatt, amiket senki nem ismer. Ismét összerodik vissza voltak a ravatalra. És amikor megint egy kicsit lehetett, harmadszor is föl kell a ravatalon a halott, és azt mondja, hogy jaj, nekem, Isten ítélőszéke előtt megítéltek, bűnösnek találtak, és örök áldozatra ítéltek. És Bruno ezt látván fölismerte a földi dolgoknak a hiúságát, a hiábortóságát, fölismerte azt, hogy mekkora nagy az ember életének a tény, fölismerte azt, hogy nem lehet a keresztény hitet csak úgy megjátszani. Mert vannak sokszor ilyen külsőséges tényezők, amik minket megtartanak a hitben. Így szoktam, így nevelkedtem, mindig is ezt csináltunk, járunk a templomba, gyakoroltuk a megfelelő szokásokat és a keresztény élet gyakorlatait. Vagy például valakinek mondjuk nagyon tetszik az ünnepélyes, díszes liturgia, az ének, a ruhák, a mozdulatok. Valakinek tetszik az egyházi légkör, ami egy kicsit a vajvilágon egy párhuzamos ellenkultúrát jelent, valamiképpen lázadás, modernitás ellen. Tehát számos ilyen fölszínes ok lehet, hogy miért ragaszkodunk mi a hitünkhöz, vagy egyszerűen azért, mert jó közösségi élmény van, jó programok vannak, mert ez minket lelkileg megvigasztal, megnyugtat, kitölti az életünket valami értékes programmal. Mindez jó és szép, ha van, és az Úr ezt jónak látja és elfogadja, hogy mi ember örömünket legyünk, de nem ez legyen a legmélyebb és egyetlen ok. Az egyetlen, ami miatt érdemes keresztények és hívőnek lenni, az maga az Úristen. És trónom is rájött erre, hogy Isten, hogy később Abigail szemlélés mondta, hogy Isten egyedül elé, és csak az Isten kell keresni, úgyhogy minden addigi vagyonáról, karrierről, hivataláról lefogott, és elvonult a Grán Sárkősz, ugye Pusztai Erdély vidékére, és ott elkezd nemetésken, imaj társak is kapcsolódnak hozzá. De lényeg az, hogy rájön arra, hogy egyedül a kereszt az, ami biztonságban áll, míg a világ forog és változik. Igen, testvérek, az Úr nagyon sokszor a hívőket is meglátogatja ilyen megdöbbentő tapasztalatokkal, saját szenvedésekkel, hogy türelmünket, szeretünket, szeretetünket próbára tegye, hogy elvonjon minket a világ szeretetéből, elfordítson a bűntől, és alkalmat adjon az érdemszerzésre, hogy valóban megtapasztalhassuk azt, hogy az Isten szeretőnek minden a javára válik, még a legnagyobb csapások és veszteségek is. Isten ugyanis nem az adományért kell szeretni, nem érdekből és haszonvesésből, és ezért mondja a mai evangéliumban az Úr, hogy ha csak jeleket és csodákat nem látok, nem hiszek. Ez most nem a király embernek szól, hanem a környezetének. Ugye, hogy azt is halljuk többször, hogy azért akarták az Úr Jézus királyát tenni, és azért keresték őt, mert hogy megszaporította a kegyelmet, tehát mentek és jól laktak a pusztában, és azt volt a remény, hogy ilyen jó egy ilyen uralkodó, aki majd meghívja minket a fáradtságos munkából, mindent megtesz helyettünk, csodával, egy kattintással, minden a maga helyére kerül. Tehát ez egy haszonleső hit. Ha csak jeleket és csodákat nem látod, nem hiszel. De Isten kísértés az, amikor Istenből hasznot akarunk húzni, amikor ki akarunk kényszeríteni valamilyen csodát, ha ezt meg azt most azonnal nem adod meg, Uram, többet nem jár a templomban, ha hátra fordítok neked. Hát nem az Isten szólt rá arra, hogy mi járjunk templomba és gyakoroljuk a hitünket, hanem visszorulunk rá arra, hogy vele kapcsolatban legyünk, mert ez a kapcsolat éltet minket. Ez az erő az megmaradáshoz, a túléléshez és a lelki gyarapodáshoz. Bízni kell Istenben, mert hogy az Ő akarata a legjobb számomra, és az imában is elsősorban az Ő akaratát próbáljuk keresni. Persze, elmondhatjuk szükségeinket. Nem kell attól tartanunk, hogy Istennek túl sok lesz a mi zaklatásunk, hogy Isten megelégeli a mi állandó könyörgésünket. Tudja, hogy milyen könyvény és nyomorultak vagyunk, és rászorulunk. Szívesen meghallgat minket, nekünk is túl lesz, hogyha kibeszéljük magunkból a gondjainkat, bajainkat, és ha újra meg újra ezeket Istennek átadjuk, újra átgondoljuk Isten fényében, hogy valóban jó ez az, amit kérünk, de nem fogja a mi imánk megváltoztatni az ő döntését, csak segít elismerni és elfogadni az ő akaratát, és ebből a nehéz helyzetből valamiképpen lelkileg megújulva, újjászületve gazdagodva kikerülni. És végül ugye a mai evangélium kicsengése, hogy ki ő és egész háza. Tehát ez volt a gyógyítás végső célja. Megtörtént a testi gyógyítás. Igen, az Úr nem szűkkelő, az Úr nem tehetetlen, hogy nem tudjon segíteni földi bajainkon is. És valóban nagyon sokszor, hogyha a dolgokat elengedjük és az Isten akaratát elfogadjuk, akkor utólag megadja azt a földi dolgot is, amit értünk. Sokszor sokkal bőségesebben gazdagabban, mint amit elképzeltünk, mint amit mertünk is volna élni. De sokkal többet akar adni a földi jónál, mert például a testi gyógyulása csak ideiglenes, csak a földi élet rövid szakaszára szól. Hát senki sem ér örök létre a földön, és pláne nem egészségben, gazdagságban, jóvétben. Előbb-utóbb mindenkinek itt kell hagyni ezt a földet, le kell mondani fiatalságáról, egészségéről, testi épségéről. De ami az igazi célja ennek a földi életnek, hogy eljutni a hitre, eljutni arra az Isten kapcsolatra, ami az örökké valósággal teljessé válik, és örök életre boldogára tud minket tenni. És most ebben a példabeszédben egy csoportos megtérés történik. Tehát hitő is háza népe. Milyen fontos a családfőnek, főleg az apáknak a szerepe ebben, hogy a gyermekei higgyenek. Hogy lássák, hogy édesapa egy komoly férfi ember, aki egy mércét jelent számomra, egy ideál, aki ezért föl akarok nőni, hogy ő is Istennel fenntartja a kapcsolatot. Fontosnak tartja a lelki üdvösségének a művelését, akkor ez azt jelenti, hogy ez nem csak egy nőies gyerekes dolog, ami méltatlan egy megvert komoly férfihoz, hanem ez egy valóban életbe vágó szükségletünk, amiről nem mondhatunk le. Tehát a családfőnek a hite, és hát látjuk, hogy nem csak a bűn az, ami általában is fertőz, hanem a jó is tud fertőző lenni. Hogyha valóban egy tekintélyen rendelkező ember, ezt a jó jól fölmutatja, és ezt a jó itt egy kiárasztja a rábízókatra, a környezetére. Tehát felhasználni jól az időt, hogy a hitre eljussunk, hogy az Istenre vetett bizalma és bensőséges barátságra szertenünk, és hogy valóban megtérjünk időben, amíg még van rá lehetőség. De ugyancsak jóvá is lehet tenni az elbecsérelt időt. Azt mondják a szentek, hogy utólag is meg lehet bánni ezt az elbecsérelt időt. Újból fel lehet ajánlani azokat a tetteket, jó tetteket, amiket, vagy szenvedéseket, amiket a jó szándék felindítása nélkül cselekedtünk. A békétlenül küldött szenvedéseket is újra fel lehet ajánlani az Úrnak, hogy lelki kincsekké váljon. Különösen a betegség idejére vonatkozik ez. Látszólag egy haszontalan és fölösleges időtöltés az, hogy valaki ugye minden értelmes és hasznos munka lehetőségétől megfosztva ott szenved, ott fekszik a betegágyon, rászoruló mások ápolására. Micsoda kiállalkozás! És mégis ez az értelmszerzésnek az ideje, csiszolódásnak, a megtérésnek az ideje, amit föl tudunk ajánlani. Tehát belátjuk azt, hogy Isten azért küldi ezeket, hogy engeszteljen bűneinkért, belássuk, beismerjük esetleges titkos vagy nem tudatos bűneinket, és megtanulni a türelmet, vagy Istenre hagyatkozást gyakorolni. Szent Bernát, a Ciszterrendnek a nagy szentje mondta, hogy jobb betegség által engedni az üdvösséget, mint egészségesnek maradni egész életünkben, és utána örökre elkárhozni. Szent Bruno-nak a példája is erre tanít, hogy valójában olyan nagy a életünknek a tétje, olyan fontos az örök életnek az elérése, hogy minden más emellett elfölkül, és minden próbatételt megér azt, hogyha végül is sikerül üdvözölni, sikerül lejutni a mennybe, azáltal, hogy itt a Földön lényegében azt az életet éljük, azt az Isten kapcsolatot, ami az örök életet majd alapvetően meghatározza és kifejezi. Ezért még a csapások alatt is a keresztény ember a könnyek között is, de tudjuk hálát adni mindenkor, mindenekért, Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és az Atyának. Jobb könyvében olvassuk ezt, hogy Jobbot ugye látszólag teljesen értelmetlenül próbálat teszi az Úr, mert Jobb ilyet mond, hogy de még ha megöl is, én akkor is hűséges maradok hozzám, akkor is szeretem őt, akkor is a hívem maradok. Nagyon nehéz dolgok ezek, kegyetlen, fájdalmas küzdelmek és kínzások. Az ember majdnem belepusztul ebben, de a tét az, hogy mégiscsak a hite erősödjön, megtisztuljon, hogy alkalmassá váljon az Isten színe látására. Még a teremtéskor is az egyház, a hagyományos típusban az a Zsoltárok indítja a szeretteinkről a búcsúzásról, jöjjetek örvendezzünk az Úrról, újjongjunk, ami szabadító Istenünk. Még a legnagyobb fájdalomban is a Zsoltár, az örvendezés és a hála Zsoltár hagyaszt a fajtunkban. Nem azért, mert rossz pszichológus az egyház, nem azért, mert érzékeltek az emberi szívnek a fájdalom és nehézsége iránt, hanem pontosan azért, hogy ráéreztem, hogy nincs az a helyzet, nincs az a krízis, nincs az a nehézség,